A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Újból köszöntöm kedves hallgatóinkat, a mikrofonnál Szajlai Csabát hallják, a nap vendége pedig Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője. Újból köszöntelek, Zoltán, hogy itt vagy.
Jó estét kívánok.
És ha folytatjuk a beszélgetésünket, a műsor első részének utolsó perceit a magyarországi infláció élményével töltöttük, és hogy mások is, ha nem is hasonló, de azért meg, mások sem járnak hasonló cipőben, vagy hasonlóbb cipőben. Nézzük meg egyébként, hogy mi történik a lajtántól. Említetted, hogy azért Nyugat-Európában is problémát okoz az infláció, és hát a pénzromlás üteme, maga ugye a fogyasztójárok emelkedése tulajdonképpen mindenhol közellenség, hiszen Nyugat-Európában is rekordok döntek meg a tavalyi esztendőben, de akkor visszaadva neked a szót, ott már azért egyszermegyűre zsugorodott az infláció, mi jelennek a hátterében?
Igen, hát ugye ahogy beszéltünk arról az első felében az adásnak, hogy itt az üzemanyagár stop, illetve a rezsicsökkentésnek a csökkentése az egy hatalmas felhajtó erőt jelentett a magyar inflációs számokban. Ugye ilyen típusú zavaró tényezők csak elvétve akadtak az euróövezet országaiban, és ugye eleve ugye nem arról a magas szintről indult az inflációs pálya 2022 elején, mint Magyarországon. És hát ugye van egy sokkal kiszámíthatóbb gazdasági környezet, úgyhogy ennek köszönhetően már hosszú hónapok óta egy csökkenő pályát látunk kirajzolódni az euróövezetben, de egyébként az Egyesült Államokban tavaly nyáron tetőzött az infláció, azóta van egy nem túl meredek lejtőn az áremelkedésnek az üteme az Egyesült Államokban, és Magyarország is ugye már elérkezett ebbe az állapotába, hogy már nem arról fogunk beszélni vélhetően, hogy a következő hónapokban, hogy maga az inflációs mutató az egyre magasabb és magasabb, hanem arról, hogy hát egyre alacsonyabb és alacsonyabb, csak hát ezek eleinte csak egy kismértékű mérséklődést fogunk látni.
Átérünk más fontos makrogazdasági területre, ez pedig a költségvetés hiány alakulása. A kormány azt mondta, hogy nagyon szigorú államháztartási politikát folytat idén. A tavalyi után, hogy látjátok a államháztartási deficit célnek a teljesülését, közismert, hogy a bűvös 4% alá akar levenni a kormány.
Így van, 3,9% GDP arányos hiány céllal dolgozik a magyar kormány.
Pontosabban, bocsáss meg, hogy megszakítalak, a bűvös 3% lett volna, ugye az igen. A uniós limit.
Így van. De hát én azt gondolom, hogy ez nem tűnik teljesíthetetlennek, tehát én azt gondolom, hogy megvan a szándék is, meg a lehetőség is arra, hogy ez elérhetővé váljon, ez a 3,9%-os hiánycél. Sőt, én azt gondolom, hogy akár még ennél alacsonyabb is lehet, ennek pedig az az elsődleges oka, hogy van 2610 milliárd forint félretéve a rezsivédelmi alapba. Igaz, hogy ebből már néhány száz milliárdot felhasznált a kormány, de hogyha ránézünk a jelenlegi európai energiaárakra, elsősorban a gázárakra, akkor egy 50 euró alatti TTF árat, tehát a holland tőzsdei jegyzési árat látunk, miközben ez a 2610 milliárdos rezsivédelmi alap akkor lenne szükséges, hogyha ennél jóval magasabb 100-150 euró per megawatt lenne a holland tőzsdei jegyzése a gázárnak, a földgázárának.
Persze nem. Tehát teljesen megnyugodtak a piacok magyarán, hogy a kieső orosz energiaimportot tudják fedezni? Nagyjából ez áll a háttérben?
Megnyugodtak a piacok, egyrészt azért, mert szép lassan véget ér a tél. Maga a tél sem volt egy nagyon hideg tél, tehát egy viszonylag enyhe tél van mögöttünk. Nagyon-nagyon energiatudatossá váltak a fogyasztók, nem csak Nyugat-Európában, de Magyarországon is jelentős mértékben csökkent az energiafelhasználás.
És de azért mi itt nem didergünk a stúdióban, tehát a kedves hallgatók megszállnak bennünket, tegyük hozzá.
És Európának sikerült leválni az orosz energiaimporttól. És hát ugye itt vagyunk viszonylag nem túl alacsony gáztárolói töltöttség mellett a fűtési szezon végén. Úgyhogy igen, tehát itt van egy megnyugvás a piacon. Persze hosszú még az idei év, lesz 2023-24-ben is tél, lesznek majd itt izgalmak a következő időszakban, de azt látjuk, hogy a megépült jó néhány olyan LNG terminál, tehát a cseppfolyósított földgáz fogadására alkalmas kikötőterminál Nyugat-Európában, elsősorban Németországban, ami korábban nem állt rendelkezésre. Mindeközben azt látjuk, hogy a szállítói kapacitások rendelkezésre állnak, tehát van elég tankerhajó, és azt látjuk, hogy a kínálati oldalon is van elegendő földgáz, van elegendő cseppfolyósított földgáz, LNG a világban ahhoz, hogy Európa ne dideregjen 2023-24 terén sem. Úgyhogy én azt gondolom, hogy az a típusú energiaválság, amiről ugye hosszú hónapokon keresztül az energiaválság dominálta a közgazdasági közbeszédet és a tőkepiacoknak a hangulatát is, ezen az időszakon túl vagyunk.
Maradva még a költségvetésen, hogy látod a költségvetés pozícióját a tekintetben, hogy az infláció elméletileg, ha magas, az valami plusz bevétellel is jár?
Ez a másik oka annak, ami miatt én azt gondolom, hogy nem kell aggódni attól, hogy nem tudja teljesíteni a kormány az idei éves hiánycélt. Valóban itt a magasabb infláció, a tervezetnél magasabb, a tervezetnél előreláthatóan magasabb infláció az idei évben támogatni fogja a költségvetési bevételeknek a növekedését. Úgyhogy én azt gondolom, hogy viszonylag kényelmes pozícióban van ebből a tekintetből ránézve a kormány az idei évben.
A reálgazdasági folyamatok vonatkozásában okoz-e majd valami negatívumot, hogy a kormány számos beruházást átmenetileg fölfüggesztett, és mondjuk ezáltal csökkennek ugyan a kormányzati kiadások, de hát a másik oldalon így például ott, ahol a termelési volumenét ezek bővítették, ott mégiscsak lesz egy lyuk.
Hát ugye nem véletlen az, hogy a tavalyi 4,5%-ot meghaladó gazdasági növekedés után idén még ez az 1%-os gazdasági növekedés, ami a mi várakozásunk, ez is egy viszonylag optimista várakozás, de látjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon alacsony növekedés, szemmel alig látható vagy láthatatlan gazdasági növekedés, aminek az egyik oka az, hogy igen, itt a beruházások azok fájóan hiányozni fognak, vagy bizonyos beruházások fájóan hiányozni fognak a magyar gazdaság életéből. A másik oka pedig az, hogy ugye itt a fogyasztói kereslet az nem tudja támogatni a gazdasági növekedést.
Már kicsit ugyan kieveztünk a tengeren túlra, de szerintem jelentőségehez képest még talán keveset beszéltünk arról, hogy mi várható a világ nagy gazdasági központjaiban, akkor ejtsünk ezekről szót. Hogy látod, a vén kontinens meg tudja úszni idén a recessziót, korábban jósolták ezt is, és hát a friss számok apropóján úgy tűnik, hogy remélhetőleg igen, ezzel együtt milyen növekedést jósolsz az eurózónának, vagy jósoltok?
Hát nagy növekedés euróvezetben sem lesz, tehát hogy ez az 1% körüli, ez ott is összejöhet. Itt azért azt fontos hangsúlyozni, hogy ez a technikai recesszió az elkerülhetővé vált a tavalyi év végén, és az idei évben is elkerülhető marad az euróvezet egészében, tehát ez egy pozitívum. Mindeközben ugye az infláció tovább mérséklődik, ugye egyre alacsonyabb inflációs előrejelzéseket közölnek a különböző kutatóintézetek, gazdasági elemzőházak, vagy akár az Európai Központi Bank. Éppen ugye múlt héten csökkentette a korábbi 6,3%-ról 5,3%-ra az idei éves átlagos euróvezeti inflációs előrejelzését. Tehát van egy mérséklődő, még mindig magas, ugye hát itt a 2% az inflációs cél az euróvezetben, tehát azért annál jóval magasabb, de azért már egy lejtőn lévő inflációs környezet.
És még ennek ennél is számolni kell a kamatemeléssel, már itt tartunk? Mármint az Európai Központi Bank tekintetében, hiszen a napokban volt egy 50 bázispontos.
Így van. Ugye itt ez egy nagyon nagy téma. A nagy jegybankoknak
vitatkoznak is, hogy a jegybankárokkal valami lesz a monetáris szigorú útja.
Vagy... Éppen itt a műsort követően fogja bejelenteni az amerikai jegybank, a Federal Reserve, hogy mi a döntés az amerikai kamatszinttel kapcsolatban. Hát itt óriási hullámzások voltak a várakozásokban is, és hát ilyen nagy figyelemmel, én nem is emlékszem, mikor...
Milyen kár, hogy nem tudjuk kommentálni, de hát majd legközelebb.
Tehát, hogy főleg itt a pénzintézetek körében tapasztalt problémák és esetleges tovagyűrűző hatásaira való tekintettel, milyen döntés születik az amerikai döntéshozók részéről, vajon meddig folytatják még a kamatemelést Amerikában, egyáltalán a mai napon folytatják-e, valószínűleg egyébként kismértékű kamatemelés még lesz, de majd nem sokára kiderül, viszont utána már valószínűleg megáll az amerikai kamatemelési sorozat. Csak érdekességképpen mondom, hogy két héttel ezelőtt a piac még arra számított, hogy az idei év végén, 2023 végén 5,75% lesz az amerikai irányadó kamatszint. Ez mára mostanra 4%-ra mérséklődött.
Hát jelentős, főleg az ismert kondíciók tekintetében, ami az Egyesült Államokra vár, de még ide hoznám a fontos gazdaságokat, ami Magyarország számára relevánsok. Németország tekintetében mi az, amit úgy lehet jósolni? Legfontosabb partnerünkről van szó azért is.
Na, ugye rendkívül fontos partnerünk Németország. Én azt gondolom, hogy nem fog kirógni az euróövezet egészéből, tehát ez a 1% körüli növekedés, mérséklődő infláció, ez várható Németországban is. Nem fogja ez nagyon nagy mértékben befolyásolni azt a gazdasági képet, amit a magyar exportőrök így el tudnak képzelni maguknak.
De és a franciák esetében a mostani demonstráció, a tüntetés sorozat, ugye, amely kvázi azért már szűk két hete megbénítja az országot, okozhat valamiféle éves alapon mondjuk megrendülést a francia gazdaság számára?
Én azt gondolom, hogy nem. Tehát azt gondolom, hogy ez a ugye nyugdíj törvény, ami a parlament megkerülésével lett jóváhagyva, és elég széles körű társadalmi tiltakozást váltott ki, ez belátható időn belül elcsitulhat, és politikailag nem kezdi ki François Macront.
Akkor visszatérve a hazai folyamatokra, lassan most már az első három hónapot kipipálhatjuk, és van itt egy ilyen fontos tényező is, mint az adósság ráta, amely ugye a hiánycsökkenésével párhuzamosan alakul. Hát ebbe az elmúlt pár évben azért nem jeleskedett a kormány már, mint a tekintetben, hogy a nagyon magas szintre rendezkedett be. Hogy látod a mérséklődését? Mert általában, amikor technikai recesszió van, vagy krízis közeli állapot, vagy valamiféle visszaesés a világ különböző erőközpontjaiban, akkor az adósság ráták mindig előkerülnek.
Hát ugye itt az adósságot azt úgy lehet legyőzni, hogy vagy kinövi egy ország, tehát egy szuverén adósságra, az állam adósságáról, hogyha beszélünk, vagy kinövi, vagy pedig elinflálja. Hát ugye most az idei évben a kinövés az zárójelbe került, tehát nem lesz nagy gazdasági növekedés, viszont lesz egy nagyon magas infláció, 20% körüli lehet az éves átlagos infláció Magyarországon. Ez sokat segít az infláció GDP arányos mutatójának a további csökkentésében. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez a mutató ez 2023 végén alacsonyabb lesz, mint 2022 végén volt. De megjegyzem, hogy azért ez a 22 végi 73% körüli mutató azért nagyon magas. Ugye nem a 80%, ami egy-két évvel ezelőtt volt, vagy akár a 2010-es évek legelején.
Mihez képest, magas, bocsássam, hogy közben szakítalak, hiszen az Európai Unió nyugati tagállamiban azért ettől vannak meredekebb számok is. Ilyenkor mindig csak a régiót kell alapul vennünk?
Hasonló fejlettségű gazdaságokkal összehasonlítva kiugróan magas, a hasonló adósságbesorolású gazdaságokhoz képest szintén magas, és a hazai finanszírozási környezet kamatszintek, hozamszintekhez képest szintén nagyon magas. Tehát nem mindegy, hogy 8-10% mellett finanszírozza egy ország az adósságát, vagy pedig 1-2% mellett. Magyarország ugye a magas kockázatú kategóriába tartozván magas költségek mellett finanszírozza, úgyhogy ez egy komoly kihívás a kormány számára. Ugye, ahogy a jegybank elnök is említette egy-két héttel ezelőtt, egy-két év alatt szinte megduplázódik a költségvetésnek a kamat kiadása, ugye az államadósság finanszírozására fordított kiadása a kamat környezet megemelkedése
következtében. Hát az a következő évek nagy feladványa lesz. Egyébként, hogy látod, a három hitelminősítőből kettő rontott rajtunk, egy pedig nem foglalkozott velünk. Ez elsősorban az adósságráta alakulásának volt tulajdonítható, mármint az, hogy felszaladt az elmúlt időszakban, vagy másként látják a költségvetés állapotát, mint mi, mármint a kormány.
Ugye itt nagyon fontos annak a vizsgálata, hogy melyik időszakban született a döntés. Ugye az a hitelminősítő intézet, amelyik végül úgy döntött, a Moody's, amelyik végül úgy döntött, hogy nem foglalkozik a magyar adósságbesorolással, ő volt az utolsó a sorban. Még ugye az amerikai kedvezőtlen bankhírek a bankválságot megelőző időszakban, tehát egy nyugodt piaci környezetben, amikor azt láttuk, hogy hát itt a forint árfolyama viszonylag stabil és erős, 3,80-3,75 körüli szinteken mozgott. Azt láttuk, hogy az európai energiaárak mérséklődtek. Ez egy sokkal kellemesebb környezet volt a magyar gazdaság számára, mint amiben a Standard & Poor's, illetve a Fitch Ratings néhány hónappal korábban meghozta a döntését. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hogy mi zajlik körülöttünk, mi az a környezet, amiben mozgunk, hiszen egy turbulens...
Szerencsénk volt kvázi a Moody's-zal ezek szerint?
Vagy nem volt szerencsénk az S&P-vel, tehát onnan is lehet, ebből a szempontból is lehet nézni, hogyha ők egy-két hónappal később vizsgálták volna meg a magyar adósságbesorolást, lehet, hogy pozitívabb lett volna a döntésük, de persze most éppen egy olyan időszakban vagyunk, amikor amikor a volatilitás, a tőkepiaci félelmek, azok újra szárnyat kaptak, és ezt láttuk ugye a forint árfolyamában is.
Végezetül, de nem utolsó sorban, ha már felhoztad a témát, számítasz-e valami pénzpiaci turbulenciára az amerikai bankcsődök, valamint a Credit Suisse esetek kapcsán, és hát hogy látod itt ezzel együtt a magyarországi bankszektor állapotát? Minden bizonyára fura kerülés hallgatóknak, hogy a Raiffeisen Bank képviseletében vagy itt, de úgy összességében inkább elemzőként kérdezek természetesen.
Egyelőre még azt kell mondanunk, hogy viszonylag cseppfolyós a helyzet Amerikában, tehát éppen a 14. legnagyobb amerikai bank, a First Republic Bank van a hírek középpontjában. Itt már a tavalyi évben is kapott, vagy az elmúlt héten is kapott egy nagyon jelentős segítséget a nagy bankok részéről, de egyelőre ez nem tudta megnyugtatni kellőképpen a piaci szereplőket. Én abban bízom, hogy azért a legújabb intézkedések, vagy a legújabb csomag, amit összeütnek a First Republic Bank megmentésére, azok hathatósak lesznek, és szép lassan elcsitulnak a hangok az amerikai bankoknak a problémája. Ugye itt a regionális bankokról van egyelőre szó. Ami a Credit Suisse illeti, én azt gondolom, hogy az egy elszigetelt esemény volt itt Európában. Itt a sorozatos botrányok, illetve menedzsment hibák vezettek ahhoz, hogy az elmúlt években veszteséges volt a Credit Suisse, és egy ilyen környezetben hát ugye mindig a leggyengébb láncszemet találják meg a befektetők. Ami a magyar bankrendszert illeti, hát itt nem csak én mondom, ugye ezt mondja a Magyar Nemzeti Bank, ezt mondják a többi szakértők is, egy nagyon stabil bankrendszerrel rendelkezünk Magyarországon.
Hát nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, megtiszteltél bennünket, máskor is szívesen látunk, a napvendége, tehát Török Zoltán, a Raiffeisen Bank vezető elemzője volt, a mikrofonnál pedig Szajlai Csabát hallották, hallgassanak bennünket továbbra is.